A mi segítségünk és a mi ünneplő lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Felséges Isten, hatalmas Isten, köszönjük neked, hogy leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged. Ha nem is tudunk megérteni az értelmünkkel, de úgy, ahogyan kijelented magadat mi nékünk, Urunk, olyan csodálatos és olyan felséges, és olyan hatalmas, és olyan dicsőséges a te neved, hogy nem győzzük csodálni, nem győzzünk álmélkodni, hogy egyáltalán te, aki a magasságban és a fennségben lakozol, törődsz velünk, itt a földön élő apró gyermekeiddel. Köszönjük néked, Urunk, hogy drágák vagyunk te előtted, hogy ezt bebizonyítottad nékünk. Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban, ami megváltó Urunkban. És köszönjük néked, Urunk, hogy a Szent Lélek által olyan közel vagy hozzánk mostan is, hogy ebben a pillanatban is betöltöd ezt a tért, amiben mi itten vagyunk, és mi azt szeretnénk, hogyha betöltenéd a mi szívünket is, Urunk. Tudjuk, Urunk, hogy a te szent ígédben jelen vagy mindenkor. De a te ígédet is, Urunk, csak a te szent lelked teheti valóban élővé és hatóvá mi számunkra. Hadd érezzünk meg valamit mostan abból, hogy együtt lehetünk te veled, hogy a te dicsőségedre lehetünk itten együtt, megújulva ebben az együttlétben, megfrissülve és a hitünkben megerősödve, és a mi szolgálatunkra fölkészítve, így kérjük, hogy munkálkodj és áldj meg bennünket a te neved dicsőségére, Jézus érdeményért. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostan hirdetni. Írva található Ézsaiás próféta proféciás könyve 57. részének a 15. versében a következőképpen. Így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Eddig a szent. Kedves testvéreim, arra felszólításra, ami már többször is elhangzott itt a gyülekezetben, hogy ki kérdezze meg, milyen problémával, milyen ígével kapcsolatban szeretne igehirdetést hallani. Most egy nagyon nehéz kérdés érkezett, amire válaszolva szeretném ezen a mai vasárnapon Istennek az ígéjét hirdetni. Ez a kérdés bizonyára sok más hívő embernek a lelkében is felvetődött már, ha nem is fogalmazódott meg így, mint ahogyan ez. Nem szeretnék fölötté bölcselkedni, mégis úgy érzem, a mai embernek szabad sok mindent újra átgondolni. A Biblia primitív értelmezése a múltban sok ember tartott vissza Istentől, és tart vissza ma is. Ezért szeretném feltenni a kérdést, hogy miért Szent Háromság Isten, és miért nem Szent Végtelenség? Miért egyszerűsítjük le az Isten? Nem primitív emberi elképzelése? Nem tudom, szerepele ilyen megfogalmazásban a Bibliában. De hogy lehet hármas az a végtelen Isten, akiben együtt van minden? Nem csak a szeretet, hanem a tudás, hatalom, akarat, erő, művészet, színek, formák, fantázia, humor, például egy pingvin megalkotása, játékosság, hiszen fel sem lehet sorolni, nincsenek rá szavaink, fantáziánk, hogy milyen is lehet az Isten. Tehát röviden és egyszerűen a Szent Háromság problémája. És azért is szeretnék róla beszélni, testvérek, és azért beszélek róla szívesen, mert egyfelől tudom, hogy sok más hívő embernek is problémája ez, nem csak annak, aki írta, és mert egyébként is a húsvét utáni első vasárnap, ami ugyan a múlt vasárnap volt, a régi egyházi gyakorlat szerint az úgynevezett Szent Háromság vasárnapja szokott lenni. Alkalom ez arra, hogy a hívőknek a gyülekezete ilyenkor mint egy visszatekintsen az elmúlt ünnepi fél évre, a keresztény nagy ünnepekre, és mint egy egységbe foglalja a hitében az Atya szeretetét kijelentő karácsony, a Fiú megváltó munkáját hirdető nagypéntek húsvét, és a Szentlélek kiáradására emlékeztető pünkösd nagy isteni ajándékai. Mert így jelentette ki magát a nagy keresztjén ünnepekben Isten, mint Atya, Fiú és Szentlélek. A teljes Szent Háromság, egy örök Isten. Már mostan valóban ez a szó ilyen formában, hogy Szent Háromság, tényleg nem fordul elő a Bibliában. De a lényeg annál inkább. Viszont a lényegnek ilyen forma megfogalmazása, hogy Szent Háromság, valóban nem eléggé szerencsés megfogalmazás, mert könnyen félreértésre adhat okot. Ezért volt a történelem folyamán olyan sok vita és olyan sok gúny, sőt botránkozás tárgya éppen a Szent Háromságnak a problémája. Hiszen a gondolkodó elme már rögtön azon is fönnakadt, hogy ha az Isten egy, akkor miért három? És hogyha három, akkor meg hogyan lehet egy? Sok mindenféle módon, képekkel, hasonlatokkal próbálták ezt már egy kicsit érthetőbbé tenni, megmagyarázni. Például azt mondották, gondoljunk a vízre, akár mint víz, akár mint gőz, akár mint jég alapjában vizsgáljuk, tehát három egymástól igazán nagyon különböző megnyilatkozási formájában. A lényege nem változik semmi. Mindenképpen H2O marad. Én is szoktam mondani például a konfirmandusaimnak. Mi vagyok én a gyermekeim számára, édesapja, és a feleségem számára, férje, és a ti számotokra, Sándor bácsi. Nos, tehát megint háromféleképpen is, sőt, talán még többféleképpen is, ugyanaz az én vagyok, ugyanaz az egy valaki vagyok. Tehát valahogy ilyen formán van az egy Istenben is ez a hármasság. Hogy ugyanarról az egy Istenről beszélünk, akár Atyáról, akár Jézusról, akár a Szentlélekről van szó. Tehát Atya, Fiú, Szentlélek azt jelenti, hogy háromszor is ugyanaz az egy Isten. Azt mondottam, hogy valahogy így. De azért mondtam, hogy valahogy így, mert valójában mégsem így. Mert ezek a képek és minden más egyéb hasonlat és magyarázgatás tulajdonképpen nem magyarázza meg előttünk Isten lényének és létének a titkát, hanem csak inkább rámutat magára a titokra. Ezzel a szóval, hogy Szent Háromság, elsősorban is azt a hitünket valljuk meg, hogy az Isten nem valami, hanem valaki. Tehát nem a gondviselés, hanem a gondviselő. Nem az örökké valóság, hanem az örökké való. Nem a halhatatlanság, hanem az egyedül halhatatlan. Nem a világot fenntartó természeti törvény, hanem annak adója. Nem az erkölcsi világrend, hanem annak ura. Tehát nem egy személytelen hatalom, hanem egy hatalmas személy. Személyiség. Éppen úgy személyiség, külön önálló, mint ahogyan te meg én külön önálló személyiségek vagyunk. De annyira magasabb rendű módon személy az Isten. Annyira egészen más, és annyival sokkal több, mint az emberi személy, hogy csak ilyen dadogva tudunk róla beszélni. Többes számban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. És ez egyáltalán nem leszűkítése, egyáltalán nem megszegényítése az Isten lényének, sőt éppen az ő lényének azt a mérhetetlen gazdagságát, azt a végtelenségét és mégis önmagában való teljességét érzékelteti, amit emberi szavakkal egyszerűen nem lehet kifejezni, és amit emberi értelemmel nem lehet fölfogni. Lehet, hogy logikai abszurdum, de ez a szent háromság az egy Istenben éppen annak a körülírása, hogy fölötte áll minden emberinek, minden emberi gondolatnak és elképzelésnek. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És hadd valljam meg, hogy én még csak örülök is annak, hogy a számomra ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a lénye. Nem is tudnék hinni olyan Istenben, akit minden tekintetben meg tudnék érteni. Akit az én emberi logikám kategóriái közé be tudnék fogni. Hiszen ez azt jelenteni, hogy fölibe kerekedtem. Birtokba vettem, sőt, kiderülne róla, hogy én magam csináltam. A saját fantáziámmal és a saját gondolkodásommal alakítottam ki. Istennek a lénye és a léte mindig misztérium marad. És az Isten lénye körüli e misztériumot még az ő önmagáról adott kijelentése sem oszlatja el, hanem inkább csak kibontja. Igen, magát a misztériumot bontja ki és részletezi, amikor ő önmagát így jelenti ki a Biblia ígéin keresztül, hogy Atya, Fiú és Szentlény. Ugyanezt a misztériumot fejezi ki végeredményben az az íge, amit az elég felolvassam. Hogy ezt mondja a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosat lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Próbálj csak ezt egy kicsit részletezni, mert benne van az egész szent háromság. Tehát azt mondja, magasságban lakik az Isten. Magasságban. Természetesen nem helyileg, hanem minőségileg magasan. Azt jelenti, hogy fölötte mindennek, ami van. Tehát az Isten nem egy darabja ennek a világnak, hanem rajta kívül és fölül álló hatalom. És szentségben, azt mondja, tehát abszolút tökéletes tisztaságban. Olyan fényben, aminek nincsen árnyéka. Olyan hozzáférhetetlen világosságban, ami a számunkra teljességgel megközelíthetetlen. Olyan lényegi távolságban, ami nem hidalható át se gondolattal, se érzéssel, se fantáziával, se akarattal, se a leghatalmasabb távcsővel. Istennek ezt a mindenek fölött uralkodó dicsőségét, titokzatosságát fejezi ki ez a szó, hogy Atya. De a titokzatosságot még csak növeli tovább az, hogy ugyanez az Isten nem csak a magasságban és a szentségben lakozik valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor a megrontottal és az alázatos szívű emberrel is. Tehát nem csak fölöttünk van valahol, hanem egészen velünk is van. Olyan valóságosan, mint egy sorstárs, barát, testvér. Tehát az, aki egészen fölötte van az életnek, az emberi életnek, ugyanakkor egészen benne is van az emberi életben. Annyira, hogy részt vesz az örömünkben, szolidáris velünk a bánatunkban és a szomorúságunkban. Mellénk áll a küzdelmeinkben. Leül velünk együtt az ebédelő asztalunkhoz. Magára veszi a bűneinket. velünk jön a halálunkba. És mindez olyan valóságosan és olyan természetesen, ahogyan kézzel fogható formában szinte megmutatta ezt a názáreti Jézusnak a személyében, aki tényleg végig élt egy egész emberi életet itt a földön közöttünk, a születéstől a halálig. Tehát annak a magasságos és szentséges Istennek ezt a velünk életre, halálra vállaló szolidaritását, ezt fejezi ki ez a szó, hogy fiú, vagy Jézus. És hogy még nagyobb legyen a titokzatosság, ugyanez az Isten nem csak a fölöttünk lévő szentség szférájában, és nem csak a velünk való életre, halálra való sorsközösségben akar élni, hanem ugyanakkor bennünk is. Tehát valahol a lelkünkben, valahol a szívünkben, itt belül, ahogyan ő maga mondja, hogy megelevenítsem az alázatosaknak a lelkét, és megelevenítsem a megtörteknek a szívét. Tehát ez a magasságos és felséges Isten benne akar lenni a mozdulatunkban. Benne akar hatni a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a szeretetünkben, az imádságunkban, a szolgálatunkban, az orvosi, a mérnöki, a háziasszonyi, a gyári munkási tevékenységünkben. Benne akar lenni a művészi alkotásunkban, mint ihlető és mozgató erő, mint megelevenítő és jóra vezérlő és tisztogató égi hatalom. Istennek ez a bennünk élő és bennünk éltető titokzatossága az, amit így nevezünk, hogy Szentlélek. Íme a teljes Szent Háromságnak a titka. Ugyanaz az Isten fölöttem, velem és bennem. Ugyanaz az Isten a magasságban és mégis a mélységben. Távol és mégis közel. Elérhetetlenül és mégis bennem. Elképzelhetetlen és mégis megtapasztalható valóságában. Megközelíthetetlenségben és mégis a legszorosabb életközösségben vele. Valahogy olyan formán, mint a mérhetetlen távolságban ragyogó nap, amelyik a maga sugarával eléri a földet, és életadó világosságával és gyógyító melegével betölti a szobánkat. Ezt a dinamikus feszültséget fejezi ki az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága az egy Istenben. De mindennél sokkal világosabban mondja ezt ő maga, amikor azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosaknak a lelkét, és megelevenítsem a megtörteknek a szívét. Már most testvérek, én nagyon jól tudom, hogy mindezzel a magyarázattal egyáltalán nem magyaráztam meg Isten lényének a titkát. Sőt, éppen az a veszély fenyeget, hogy mindenféle magyarázkodási kísérlettel, vagy a mindenáron való megmagyarázási szándékkal elracionalizáljuk és fogalmi képletté degradáljuk a magunk számára az ő élő valóságát. Hiszen a lényeg az Istenben éppen az, hogy ő nem beszéd téma, hanem beszélgető társ. Tehát igazán megismerni az Istent nem a róla való filozofálgatással lehet, hanem a vele való személyes életközösségben lehet. Az ő velem való együttlétében és az én ő vele való beszélgetésemben ismerhető meg az ő igazi titka. Kiszámítani őt, mint egy matematikai képletet, kikövetkeztetni, mint egy kísérleti eredményt nem tudom. De ha igazán hittel nyújtom ki feléje a kezem, megérinthetem. Mint annak idején az a vérfolyásos asszony megérintette Jézusnak a ruháját, és meggyógyult tőle. És hogyha igazán hittel hallgatok bele az ő ígéjébe a Bibliában, meghallom a hangját. És hogyha igazán alázatos szívvel engedelmeskedem neki, megérzem magamban az erejét. Hadd mondjam meg nektek, testvérek, én a magam részéről mindig olyankor tapasztalom meg Isten élő valóságát a legjobban, amikor egészen őszintén beszélgetek vele. Amikor kiöntöm előtte a szívemet. Amikor kezébe adom az életemet, hogy engem is megelevenítsen, ahogy mondja Isten. Amikor rábízom a sorsomat, hogy legyen úgy, ahogyan ő akarja. És mindig olyankor tapasztalom meg a legjobban az Isten élő valóságát, amikor én is ugyanazt a mozdulatot teszem valaki más felé, amit ő tesz én felé, tehát lehajolok egy másik megtört szívűhöz, vagy alázatos emberhez, alázatos lélekhez. És vállalom vele a szolidaritást, és részt veszek az örömében, vagy a fájdalmában. És megpróbálom átengedni magamon az Istennek a jóságát, szeretetét, könyörületét, afelé a másik ember felé, valami konkrét segítő cselekedetben. Tehát amikor tettekben realizálódik bennem valaki iránt a krisztusi indulat. Még csak annyit hadd fűzzek hozzá, testvérek, ami talán nem is kellene, hogy most különösen nagyon jó alkalom kínálkozik erre, ami számít. Nem kell esetelnem senki előtt, hiszen mindjárt a szíve tele van részvéttel azok iránt, a százak és ezrek iránt, akik olyan súlyos, katasztrofális helyzetbe jutottak az árvízzel kapcsolatban. Ímé testvérek, itt az alkalom arra, hogy megpróbáljuk gyakorolni ezt a lehajlást. Hogy megérezzék a mi bajba jutott testvéreink, hogy nincsenek egyedül, mert szolidáris vele a budapesti gyülekezet is. És hogy mi mindnyájan részt veszünk az ő bánatukban és az ő nehézségeikben. És igyekszünk átengedni magunkon feléjük Istennek a segítő készségét és teltetét. Próbáljuk nem az intellektus tárgyilagos kíváncsiságával, hanem a kegyelemre és segítségre váró lélek alázatával fordulni az Isten felé, és próbáljunk igazán segítő jó akarattal elindulni a másik ember felé, akkor majd nem akadunk el érthetetlen problémákon, hanem boldogan imádjuk majd azt az Istent, akit a sorsunkat vállaló Jézusban úgy ismertünk meg, mint szerető édesatyánkat a mennyei magasságban, a bennünk élő szent lelke által. Urunk, a te hatalmad és a te dicsőséged valósággal lenyűgöz bennünket, és megszégyenülünk, amikor arra gondolunk, hogy kételkedni merünk benned, amikor kérdőjelek merednek felénk a te cselekedeteiddel kapcsolatban, a te valóságoddal, a te szereteteddel kapcsolatban. Kételkedni merünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy nem értünk valamit a te lényednek a titkából, ahelyett, hogy annál mélyebben borulnánk le előtted, és elismernénk azt, hogy éppen ez a csodálatos és éppen ez a hatalmas benned, hogy a mi emberi logikánk és emberi elképzelő képességünk és minden gondolatunk fölött álló hatalom vagy, aki szentségben és dicsőségben lakozol az égben. De köszönjük neked, Urunk, hogy ugyanakkor mégis megtapasztalható valóságban itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy úgy jelentetted ki magadat mégis, hogy megismerhetünk. Annyit te belőled, amennyi elegendő arra, hogy az életünket rád merjük bízni, hogy szeretni tudjunk téged, hogy igazán hinni tudjunk benned, és eszközeiddé adhassuk magunkat. Köszönjük néked, hogy eljöttél közénk, itt vagy velünk, és még tovább behatolsz a szívünknek, a lelkünknek, a legtitokzatosabb mélységeibe, mint ihlető és mozgató erő, mint megelevenítő égi hatalom, és mi ezért könyörgünk. Ezt kérjük tőled, Urunk, hogy bennünket is eleveníts meg, és a mi szívünket és a mi kezünket is mozdítsd meg a segítésre, a jó szándékra. Köszönjük, hogy benne vagy minden jó törekvésben, benne vagy minden tiszta szándékban, ami ezen a földön van, a te szent lelked által. Ó, Urunk, így könyörgünk, indíts most bennünket arra, hogy igazán résztvevő szívvel tudjunk gondolni a bajba jutott atyánk fiaira. Teljes szolidaritást hadd tudjunk vállalni velük. Le tudjunk hajolni az elesettekhez, a megtörtekhez. Nem csak az adományainkkal, de a szívünkkel, a velük együtt érző gondolatainkkal. Ó, Urunk, könyörgünk érettük. Erősítsd meg őket az ő nyomorúságukban. Vigasztald meg őket azzal, hogy annyi szeretet árad feléjük, és olyan nagy segítség indul el feléjük. És könyörgünk, építsed újjá az elrontott területeket, és szenteld meg, és áld meg mindazt a törekvést, amelyik meg akarja menteni a további pusztulástól a földeket, a házakat, az állatokat, az emberi munkát és az emberi életet. Igen, az emberi életért könyörgünk az egész földön. Segíts, Urunk, mindenütt ott a te szent lelkeddel, ahol az emberi élet megmentéséről van szó. És háríts el minden olyan veszedelmet, ahol az emberi élet pusztításáról van szó. Így adj, Urunk, bölcsességet a vezetőknek, itt a mi hazánkban is, és az egész világon szerte a föld kerekségén mindenütt, hogy békesség lehessen ezen a földön. Hallgass meg, könyörgünk, a Jézus érdeméért. Amen.